Isten igéjét, amelyről szeretnék ma bizonyságot tenni. Írva található Péter apostolnak az első leveléből az első rész, harmadik versétől a 9. versig. Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Így lett új életünk. Ez pedig élő reménységet jelent számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkaphatjuk azt az örökséget, amelyet semmi sem tehet tönkre, amely soha nem fakul, soha nem veszíti az értékéből, mert a mennyben őrzik számunkra. Mindez a tietek, akiket Isten hatalma védelmez hitetek által, amelyet teljes megmeneküléssel értek el. Ez a megmenekülés már el van készítve, de csak az idők végén válik mindenki számára jól láthatóvá. Ezért nagy öröm tölt el benneteket, annak ellenére, hogy most még egy kisé különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, hogy valódi. Az igazi hit ugyanis értékesebb a szintiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták, és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szereznéktek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Igaz, ti nem ismeritek Jézus Krisztust, de mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet ki sem tudtok fejezni. Így éritek el hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Kedves testvérek, Jézus Krisztusban különös körülmények között és nehéz terheket hordozó világban kell most a napjainkat élni. Az egész embervilágot súlyos gondok, kétségek és félelmek levegője veszi körül. Ezt a levegőt szívjuk be, mérgezi a láthatatlan ellenségként a lelkünket, támad bennünket, és bennünk félelmet és magányt és bínyótó erőt ad. A vírus ellen megpróbálunk védekezni szájmaszkkal, védő felszereléssel, de tudjuk-e, hogy az igazi ellenség nem a koronavírus, hanem a félelmet és a kétséget támasztó szellemi erő. Wesley azt írja az egyik írásában, a láthatatlan épp olyan valóságos, mint a látható. És az örök életed attól függ, hogy most hogyan döntesz. Választ Krisztust és az ő útját, és mindig áldott leszel, vagy utasítsd vissza, és örökre elveszel. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusban Pál az ő levelét a Kis-Ázsiában szétszórságban élő, idegen szóval diaszpórában élő keresztényeknek írja, akik sokféle megpróbáltatások, sokfajta kísértés és nyomorúságokon mentek át, és az apostol biztatásként írja ezt a levelet, amelyeket az ott élők nagy örömmel fogadtak, és olvastak. Valóban, ma sincs másképpen, hiszen a mai hívő keresztények szétszórtságban, mindenki maga otthonában van, mondhatjuk így is, karanténban, diaszpórában élünk. Halljuk a figyelmeztetést, maradjunk otthon, fontos az engedelmességet gyakorolni. Mert jobb az engedelmesség, ismerjük az igében. Sokban hasonló a mai helyzet a Kis-Ázsiában, diaszpórában élő keresztények, amiben ők voltak és a mostani helyzetünk. Most is így van sajnos, és jellemzi a mai világot, hogy legtöbb ember nem tud Istenről, vagy egyáltalán nem akar tudni az ő szeretetéből. Ez az állapot hasonlítanám egy vizsga időszakra. Amikor az ember hite bérlegre kerül, számot kell adni a bennünk lévő élő reménységről, vagy szembe kell néznünk azzal, ami nincs, amiről azt gondoltuk, hogy közben van, ebben az időszakban megvizsgálásra kerül az ima életünk, a testvéri közösségünk, a kapcsolatrendszerünk a családban, embertársainkkal, a kitartásunk, a türelmünk, az engedelmesség, a teherbírásunk. Jézus beszél erről, hogy ilyen időszakok jönnek. Ne érjen titeket váratlanul, sőt, súlyos tartalommal bíró szavakat mond, amikor azt mondja, a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világ fejedelmét. A Bibliában sok élő képet olvashatunk példaként erre a vizsgai időszakra. Csak egy-két képet hadd említsek, hadd hozzam fel Noét. Ismeritek az ő helyzetét, építi a bárkát, és közben kapja a csúfolódásokat. De nézzük meg Jóbot, amikor mindenét elveszít egy nap alatt, és vizsgáznia kell. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Vagy amikor a saját testében éli át a társas magányt, feleséges barátai között, és lázadva, értetlenkedve, de vallást tesz arról, hogy tudom az én megváltómé. Hadd hozzak negatív példát is, Jónást. Tisztában van a helyzettel, de ellenkező irányba indul. Rosszul vizsgázott, de Isten kegyelme küldi az élő tenger alatt járót, érte? És amikor beismeri a lázadását, akkor parton találja magát. És hol? Pont ott, közel Ninivéhez. És kell menni. Bukdácsolva ugyan, de vizsgázik. Hirdeti Ninivének a kegyelem lehetőségét. Testvérek, mindnyájunk indexében, minden tárgyból több az elégtelen, mint a jó. Feltehetjük a kérdést, mit tegyek? Vegyünk példát a tékozló fiúról. Eldönti, hazamegyek. És azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseket közül egy. És örömlakuma lesz a következménye az ő döntésének. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusban a felolvasott ige szakasz egy örömforrásra irányítja a figyelmünket. A háttér változatlan, ahogyan már szóltam róla, karanténben, próbákban és gazdasági nehézségek vannak a látóhatárban, bizonytalanság, teljes sötétség. És egy dal írója így fogalmazta meg, amikor teljes sötétség borul leám, amikor kialszik minden fény, amikor éjszaka lesz a világosság, és amikor elhagy minden remény, a sötétség nem borít el előled. Az éjszaka úgy fénylik, mint a nappal én nekem, a sötétség olyan lesz, mint a világosság, mert te Jézus eljöttél hozzám. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem démonok, semmilyen hatalmasság, sem amik most vannak, sem amik jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé már. Soha semmi nem választhat el örökké tartó szeretettől Istenem. Amit adtál a te egyetlen fiadban, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Pál apostol is tisztában van azzal, amiben az Isten népe van. Nem is hang, nem is válasz, vigasztalásokat ad, amire irányítja a tekintetüket, hanem a láthatóból a láthatatlanra, a mulandóról az örökkévalóra. Látva a testvérek nehéz helyzetét, az apostol szívéből feltör a hála, mert látható nehézségek fölött ott látja Jézus Krisztus atyát, felújjong, áldott a mi úrunk Jézus Krisztus atya. És az újongásnak szellemi világból való kijelentését is láthatjuk. Látja az újszülöttek, az újonnan születtek harci seregét tusába, szellemi erők munkálkodását, de látja fölötte a győztes Júda oroszlányát, aki az Isten báránya, aki szemmel tartja az övéit, és ennek a győzelemnek az örömmel sugárzik át ezen a himnuszon. Így hallgatjuk most ezt a csodálatos magasztaló himnuszt. Áldott az Isten, a mi úrunk Jézus Krisztus atya. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az első az, hogy a megpróbáltatás, amely láthatóvá teszi az élő reménységet. A másik, az élő reménység, amely mennyei örökségből nyer erőt és védelmet. Tehát az első az, hogy a megpróbáltatás lesz igazán értékes és látható, hogy élő reménységet ad. A háttér sötéten van. De felragyog a hajnal csillag. A reménység, az élő valóság. Nézzük meg, hogyan is születik ez az élő reménység. Nem emberi természetből van ez az élő reménység. Nem velünk született tulajdonság. Bár szokták mondani közmondásban, a reménység hal meg utoljára. De itt nem erről a reménységről van szó, hanem egy élő reménységről. És ez egy újabb születés fontosságának a gyümölcse, ahogy Jézus Nikodémusnak, a zsidók egyik tanítójának mondja, szükség néktek újonnan születnetek. Péter miután a szívével feltör, szinte belekiált a világba, áldott a mi úrunk Jézus Krisztus atya és Istene is atya, és beletekint abba a titokba, amit az angyalok és a proféták előtt a Szentlélek által Jézusban beteljesedett. A feltámadás erejét látja. Péter csak azért tud áldást mondani, mert először áldást tett attól, akit most dicsér, magasztal, és a kinyilatkoztatás kapja. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus atya, aki nagy irgalmából újjal szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménység. Tehát tény az, hogy Jézus Krisztus feltámadása által való újjászületés nélkül keresztény életet nem lehet élni. Isten tehát újjászüli a Krisztusban hívő embert, újfajta személyiség lesz, és erre az új életre pont az jellemzi, amit Péter mond, hogy élő reménysége van. Nem élettelen reménység. Reméljük, hogy talán jobb lesz majd. Nem úgy, mint az emmausi tanítványok reménykedtek, és azt mondták, mi azt hittük, és maga harmadnapja, hogy halott. A Krisztussal való kapcsolatnak gyümölcs ez az élő reménység. Ez nem okoz csalódást. Tehát az élő reménység azt jelenti, hogy az élő Krisztushoz kötődik az életem, és tőle, az élőtől, aki meghalt, aztán feltámadt, és örökké él, és el nem múló életet adhat az övéinek, tényleg el nem múló, örökké tartó reménységet kapnak, már itt, a tiéd is lehet. Jézus Krisztus visszajövetelekor pedig valóságá lesz, most rejtve van. Azt mondtam, hogy vizsgaidőszak van. És fontos ebben megvizsgálnunk, hogy élő reménységem van-e nekem. Vagy halott reménységem, amelynek a vége majd a csalódás. Nem ismerlek titeket. Ma még tart a kegyelem ideje. Ma még az ő szavát hallhatod, ne keményítsd meg a szívedet, szerezd magadnak új szívet. Ott a magányodban, a készülék előtt. Mondd ki, aki ott van most melletted. Nekem még nincs élő reménységem. Ezért félek, tele vagyok bizonytalansággal. Kérlek, adj nekem új életet, amely Jézus Krisztus által hoztál a világra. Köszönöm. Kész vagyok elfogadni ezt az ajándékot. Amen. Kedves testvérek, ez az élő reménység valójában olyan ajándék, amelyet Jézus Krisztus által kapunk Isten irgalmába. Milyen dicsőséges a mennyei létben való fenntartott örökségünk. A halálból feltámasztott Krisztus élete, amelyből azok is részesedtek, akik az Atya együtt vele készek voltak meghalni. Új élet ez. Ez nem testi élet, hanem szellemi élet. A biológiai testben. Ennek az életnek hozománya az örökség. Hogy mondja Péter a himnuszban. Áldott legyen az Isten, a mi úrunk Jézus Krisztus atya, és így folytatja. Így lett új életünk. Ez pedig élő reménységet jelent számunkra. Most hát reménységben vágyunk, hogy megkapjuk az örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre. Amely soha meg nem fakul, és soha nem veszik értékéből, mert a mennyben őrzik számunkra. Kedves testvérek, örökség, amelyet semmi nem tehet tönkre, nem fakul meg. Mit jelent ez? Most, amikor a gazdasági válságban, az egész világon létezik egy olyan bank, ahová azok örökségét tette az Isten, akik ezen a földön karanténban vannak, akiknek bizonytalan a jövőjük, akik nagy próbák között vannak, de élő reménység van Krisztus halálából való feltámadás által nyert új élet által. Azok, akiket ez a világ bolondnak nevez sokszor, mert olyanban hisznek, amit nem látnak, és szeretik őt, pedig nem látják, testi szemükkel, de kimondhatatlan, dicsült örömmel örvendeznek, ahogy olvas. Mert elérték hitük célját, a lelkük üdvösségét. Olvasok a 9. versben. Nézzünk egy kicsit vele. Először is azt látjuk Pétertől, az apostoltól, hogy azt mondja, hogy aki hisz a Krisztusban, az az Isten szent lelke által újonnan szült. Ez azt jelenti, hogy akik hitben élnek, örök életet kaptak, egy el nem múló életet kaptak a mindenható Istentől. Én nem tudom, hogy szoktunk egyáltalán gondolkozni, mit is jelent a gyakorlati életünkben. Hadd mondjak egy példát, amit olvastam valahol. Valaki, aki nagyon messziről érkezett Magyarországra, elmondta, hogy amikor újjászülte őt az Isten szent lelke. Felesége volt az első, aki észrevette. Az ő régi konok, kélelhetetlen, agresszív, kemény szívű férfiasságát, amit ő annak tartott, aztán rájött, milyen nagy tévedés volt. Nem az a férfi, aki kemény, konok, agresszív és könyörtele. Hogyan változtatta át Isten az ő egész lényét, kedves, gyöngéd, olyan szerető férjé, hogy a felesége meg volt döbbenve. Micsoda változás! Ettől vált hitelessé mindaz, amit mondott ezek után. Hogy egy kicsoda változtatta meg őt? És kinek a segítségével lett új élete? Isten megpecsételte az ő szavait azzal, hogy újjászülte, és más emberé tette. Kedves testvérem, most, amikor itt vagyunk ebben a nehéz időszakban, láttak rajtunk a családunkban ilyen gyökeres változást? Mások vagyunk? Újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztus? Engedtük ezt? Kértük ezt? Az újjászületés hit által mindig meggazdagodást jelent. Ezért mondja az apostol, romolhatatlan, hibátlan és el nem múló örökséget kaptunk. Péter magyarázza, hermadhatatlan. Nagyon érdekes látni. Ha valaki hisz Jézusban, annak következményeként örök életet kap, amit senki el nem vehet tőle, amit nem lehet elveszíteni, mint egy tárgyat, nem lehet elrejteni, amiből nem lehet kiesni, mint ahogyan kiejtenek egy tárgyat az ablakon. Ami csak megtagadni lehet, szánt szándékkal elfordulni az Istentől. Akkor tényleg kiesik az ember a kegyelemből. De az Isten kegyelmét és bocsánatát elveszíteni, mint egy kulcscsomót, nem lehet. Mert Isten garancia arra, hogy megtart minket. Kilépni lehet az Isten hídből, a vele való szövetségből, de ő hűséges mindahhoz, amit ígér. Ígéreteit megtartja. Nyilvánvaló, hogy az üdvösség feltétele az, amit a Biblia is mond, hogy aki mindvégig kitart Isten mellett, az üdvözül. Testvérek, üdvösségünket, az örök életet nem lehet megszerezni, nem lehet megfizetni valakit, és azt mondja, ad nekem az örök életet. Nem lehet megvásárolni, mint egy párizsit, vagy egy nagy értéket az üzletből. Ezt Isten adja. Kinek? Kinek az ő kegyelméből fakadóan. Aki vállalja Jézussal való személyes találkozást, az átéli ezt a csodát. A Krisztussal való személyes találkozás sokszor a későbbiekben olvassuk, nem jelent könnyű utat. Van ezen az úton, ezen a keskeny úton sokféle szenvedés, nyomorúság, de nagyon sok öröm is. De van ott mindig kivehetetlenül abból fakad, hogy az élő reménység, ami az ember szívében van. Az újjászületett ember is ebben a világban él, és gyakran elfelejtjük ezt. Ítéletet mondunk sokszor mások felett, akik még nem hívők. Elfelejtjük azt, hogy a világ miattunk vált azzá. Értsük meg, hogy mi is sokat rontottunk ezen a világon. Jó bűnbánatot tartani, felelősségét érezve ennek a világnak. Kedves testvérek, hadd szóljak még egy pár szót arról a védelemről, amit mond itt. Péter apostol beszél arról a biztos védelemről, hogy az örökösöknek védelmük is van. Ebben a szellemi harccal teli világban. Így olvasok titeket, Isten hatalma őriz. Ezen ugyan örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, vagyis az Isten elhatározásából van ez a koronavírus is, engedélyével, egy kissé megszomorkadtat a különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb, a veszendő, de tűzben próbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekkor méltónak bizonyuljon a dicséretre, és a dicsőségre, és a tisztességre. Vagyis, ahogy megpróbálja Isten ezt a gyülekezetet ott Kis-Ázsiában, annak a gyülekezetnek a hite kihallatszik. A megpróbáltatás kísértések között meg. Péter igazán tudja azt, hogy mit jelent ez, hisz ő megtagadta az Urat. De tudja azt is, hogy bocsájtott meg neki az Ura. Amikor kérdezi, szeretsz engem? Tudja, mit jelent elbukni? Mit jelent elhagyni az Istent, és megtagadni? Ezért írja, hogy vannak időszakok, amikor megpróbáltatás megszomorít. Nagyon szomorúvá teheti az embert, hogyha jön egy próba, és úgy érzi, hogy nem tudja megállni a próbát. Egyszerűen azért, mert mi a legnehezebb bizonyítékát éljük meg annak, hogy sokszor ebben a helyzetben nem értjük, hogy Isten kezében vagyunk mégis. Bocsánat, ha azt mondom neked, itt az utolsó gondolatként, mint ahogy Pétertől kérdezi Jézus ott a tópartján, Simon, Péter, szeretsz engem? Hadd kérdezzem meg tőled is, te mikor vallottál szerelmet Jézusnak utoljára? Mikor mondtad ki azt, Úr Jézus Krisztus, én úgy szeretlek? Olyan csodálatos Isten vagy. Mennyire jól esik nekünk, ezt mondjuk másoknak, szeretteinknek. Nem gondolod, hogy az Isten igazán méltó arra, hogy kimondjuk neki, hogy szeretlek téged? Mikor mondod, térdeidre borulva Jézusnak, Uram, én szeretlek téged. Olyan jó, hogy te vagy, és te őrzöl engem ebben a nehéz időszakban. Köszönöm neked. Gyertek, imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy ma is felénk árad ez az el nem múló, örökké való szereteted. Köszönjük a golgotai áldozatot, köszönjük, hogy hihetünk benned, és rajtunk van a te véred pecsétje, amely véd bennünket. A te véred megtisztít minket minden bűntől. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy felismerjük, hogy újjászületett emberek vagyunk-e, vagy ha pedig nem, köszönjük, hogy azt mondod valamennyiünknek, hogy nem ismerlek téged, de ezzel nem bántani akarsz, hanem azt akarod, hogy felismerjük, hogy hol vagyunk, hogy aztán megérthessük azt, és megláthatjuk azt, hogy te hívsz és vonzol magadhoz. Áldunk és dicsőítünk téged, hogy te megőrzöl minket. Köszönjük, hogy örökké való, el nem múló dicsőséget adsz, és el nem múló életet. Miközben itt élünk ezen a földön, általad ismerhetjük, hogy próbák között is ott vagy velünk, és megérezhetjük, hogy tőled nem szakíthat el semmi. Áldunk és dicsőítünk azért, Jézus, hogy kimondhatatlan öröm a veled való találkozás, amelyet készítettél ezen az alkalmon is veled. És hozzád fohászhatatunk. Benned hihetünk, és veled találkozhatjuk. Könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged. Könyörgünk, hogy tudják meglátni téged. Könyörgünk azért, hogy segíts, hogy szolgálni tudjunk feléjük. És el tudjuk nekik mondani, hogy ne félj, mert Jézus Krisztus által van élő reménység. Gyertek, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.